Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Figyelj meg a imádságomra, és add meg könyörgésem magját. Mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzá kiállt. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban. Amen. Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapunkon énekeljük a bulletinunkban. Hátoldalán levő éneket, a 328. dicséretet, mind a három verszakát, az első így kezdődik. Szegény szívünk reménye, Te aranyú napsugár. Isten csodás szeretete, jöjj, töltsd be szívem már. A 328. dicséretünket énekeljük.
Thank you. szövegét, mert így van ez, hogy a régi hit híve örökre új, de ez a régi hit sem teljesen rossz, úgyhogy maradhat akár így is, hogy ez a régi hit, hogy Isten szeret, ez örökre mindig egyenlő és eredeti. Vagyis, mint minden vasárnap Isten tiszteletünk kezdetén, hozzuk örömöket és bánatunkat az Úr elé. Kérdezem a gyülekezetet, hogy van-e valakinek valami említeni valója? Igen.
Nekem kétszer említeni való lenne, az egyik az, hogy a Margitek kérdőjének egy súlyos vizsgálaton átesett. Eredménye jó, a másik pedig, hogy az amerikai barátnőmnek a férje kedden lesz egy komoly műtétei, az élető 95 éves, úgyhogy ez is súlyozott, mert a szívével is problémák vannak, és a feleséggel is van.
Zoltánnak hívják, illetve tudom az operációra váró személyt, és Zsuzsa a felesége.
A felesége.
Igen.
Szeretnék hálát adni a családomért, minden tagjáért, egy különösen Éváért, Éváról és Zsuzsára szeretnék gondolni. És Enikő az, aki szeretett volna itt lenni, de betegsége miatt nem tud, úgyhogy gondoljunk rá rá is, hogy jól jöjjön. Azt, hogyha valakinek esetleg van
szabad kapacitás, mert nem minden nap jönnek, de most hétvégén egy kicsit problémát jelent nekünk ott a takarítás. Tehát amikor így levonulnak, mert maradnak ott rendszerint egy maximum két éjszakára, jönnek, utána rendbe kell tenni a főiskolát, egyes helyiségeket, hogyha esetleg valakinek van szabad kapacitása ilyenkor, amire építeni lehet, nincs is most az Isten tisztelet után megy betakarítani. Hát ha valaki esetleg szolgálatot látna benne, kérem, hogy majd az Isten tisztelet után jelentve. Aztán nincs egy kis mécsest egy asszonynak, egy szíriai asszony, akit elütött egy autó, illetve balesetet szenvedett menekülés közben, és bevitték a szegedi kórházba, eltört a medencéje. És ez a kérés jött felé, hogy segítség megszervezni, hogy eljuttatását lehetőleg Ausztriába, egy mentőszolgálatot megkerestünk, akik nagyon kedvesen felajánlották, hogy ingyen hozzá, de hát bizonytalan volt a határon való átszállítás, és fölmerült, hogy közben akkor, amíg ez meg nincs rendesen szervezve, mi kis kórházunk külői osztályára befogadnánk őt, de a szegény asszony azt mondta, hogy ő már nem megy még egy intézménybe, ő akkor egy gyilkos lesz. De nehéz dolog ez, nem tudjuk, mi lett az, ez egy tegnapi történet. A mentő elindult, Pestről érte, és közben aztán visszafordult. Drámai a helyzet valóban, és mi azt gondoljuk, hogy pláne felhangoztatva keresztény értékeket őrzünk, hogy ez nem a határoknak a embertelen őrzését jelenti. Itt a hatóság Szegeden kijelentette, hogy kirakják az illetőt a kórházból, és megy a börtönbe, illetve a felülállító helyiségbe, függetlenül attól, hogy nem tud járni, mert bűntő vetett el, illegálisan lépte át a határt. Valamint is emberként kész történet is kerekedett körülötte. De én azt gondolom, hogy mi merhetünk bátran egy kicsit másképpen gondolkodni, mint ami a hivatalos elvárás, hogy mi csatlakozzunk inkább azokhoz az elvekhez, amiket a Biblia hirdet, akár keresztényeknek, akár nem keresztényeknek. A Biblia azt akarja, hogy a jövevényt szeressük és tiszteljük, most nem illetve szereplő olvasmányt fogjuk olvasni, hanem Malakiás könyvének egy részletét majd elmagyarázom, hogy miért pont ezt, és hogyan is. A gyerekek között lennék azt mondanám, hogy tessék figyelni, hogy milyen összefüggésben bukkant fel benne a jövevény szó, de ott van ebben a szakaszban is. Aztán említem már is, mert úgy is jövünk, hogy oroszlán vonzolja a kis bárányokat, hogy a Isten tisztelettel párhuzamosan gyerekek számára is van foglalkozás. Tehát aki igen, nem mindenki, van, aki itt maradhat és mondhatja a magáit, de akarják, a gyerekeket odaadhatják párhuzamos gyermek foglalkozásnak.
Megemlékeznék Rosh Hashanáról és Yom Kippurról. Itt vannak a rokonaim, a testvérem, Izraelből ünnepelnek, és áldást kérek rájuk. És megköszönöm Istennek, hogy bizonyosak lehetünk a mi üdvösségünkben, mert mi, amikor idegenek volt, jöttek az idegenek és a jövevények, akkor befogadtuk őket.
Hát ebben muszáj egy kis teológiai kívánítást eszközölnöm. Üdvösségünkben nem azért vagyunk bizonyosak, mert megfogadjuk a jövedékeket, hanem mert Isten a hókó szeret bennünket. Ez egy kiváltság, hogyha jövényeket fogadhatunk be, ez, hogy úgy mondjam, az üdvösséget felülő van. Tehát ez a földi történet és kiváltság számunkra, hogyha segíthetünk. Igen.
Én szeretném, ha egy kicsit gondolnánk a rendőrökre és a rendőrökre is, hogy, és áldást kérek rájuk, hogy ne veszítsék el a türelmüket, és tudjanak felülemelkedni a borzasztó rossz ellátás, mert hát ugye most már nyilvánvaló, hogy nem kapnak rendesen se inni, se enni, és ott vannak 24 órát, és attól függetlenül emberségesen viselkednek nagyon sokan, a nagy többség. És gondoljunk rájuk is egy kicsit.
Bizony így van, ahogy mondik én, gondolunk rájuk is, és említem akkor azt is, hogy az ételosztásnál rendőröknek is adunk, aki elfogadja, sokan elfogadják közünk. Valóban van így, hogy 10-12 órának megérkezik meg a ellátmány számunkra, és étlen szomjon állunk ott kint. Ezt kint a határnál is láttam, és beszélgettem rendőrökkel is, mondtam, hogy persze ők is legyenek a vízből is nyugodtan, valóban nagyon nehéz, amit ők csinálnak. Hát nagyon bízom abban, hogy győz a valamilyen fajta józanság, és a katonákat elvezénylik fegyvereikkel együtt. Arra rossz nézni a hátukon lévő kalasnyikovot, és szükségtelen is ez a dolog, nem jó tűzzel játszani. Köszönöm, elhangzott a múlt héten, hogy egy színdarabban is, ha bevisznek egy fegyvert, az előbb-utóbb el fog sülni. Úgyhogy nem jó oda vinni ezeket az eszközöket. Igen.
Kérdése nekünk kiegészíteni, ami most eszembe jutott, szintén a menekült és egyéb másokat, hogy a meghozott törvényekkel ne kormányzatként tartsa be se a kormány, sem az Európai Bizottság, hanem próbáljon felülemelkedni a Schengeni egyezményre is gondolok, amire állandóan hivatkoznak, mert a törvények azok megszületnek, a jogalkotás mindig utána jár a dolgoknak, tehát később korrigál. És hogy ne kösse meg a vezetőket az korábban megkötött egyezmények törvényei, mert az élet diktált a dolgokat, azt figyelembe kell venni, mert különben nem az emberiesség törvényei érvényesülnek a gyakorlatban. Hogy Isten segítséget adjon ehhez, de hogy az emberek gondolkodása is kiterjedjen erre, mert annak idején, amikor le kellett csökkenteni padlásokat, igen, akkor is az volt a rendes, aki nem tartotta be a törvényeket. Köszönöm.
Hát kaptunk egy felhívást, hogy ne tartsuk be a törvényeket, illetve, hogy bölcsen gondoljuk végig. Én remélem, hogy Isten tisztelet után Pokros Lajos elnök úrral fogunk tudni egy kicsit beszélgetni, köszöntünk szeretettel feleségével együtt, és akkor azért mondtam, hogy most egy kicsit rövidebben fogalmazok meg, mert akkor utána lehet beszélgetni, és mivel egy kedves meghitt esemény után család oda átmegy még egy kicsit a vendégekkel találkozni, most kivételesen itt beszélgetnénk, tehát itt maradunk majd együtt Isten tisztelet után, aki akarja, és akkor beszélgetünk és megkérjük Lajost, hogy lehetőleg gondoljon arra is, hogy ezekről a menekültekkel kapcsolatos ügyekről, európai törvényekről kicsit beszélgessünk. Mert igen, van-e még valakinek?
Úgy tudom, hogy ott is a kapunkkal
közül. Így van.
Gondolom, hogy is, hogy segítsen meg.
Így van. András a hajléktalan kocsisakottal Franciaországban van, vagy Hasztatában, bocsánat. Igen? Gondoljuk rá,
szeretettel. Is. Én a hajléktalanokért és a reményvesztett szenvedélyezőkért szeretnék imád kérni. Köszönjük szépen.
Hajléktalanokért és a reményvesztett szenvedélyezőkért.
De a te neveget, hogyha megkérdeztetem, te neked.
Erika, hosszú betegség után múlt héten egyik kollégánk ott, ami elment az ő emlékét.
Kérdését szeretnék még valamit megemlíteni, ha nincsen más, akkor köszönöm szépen. És szeretnék megemlékezni Gyáki Ámosról, akinek itt van a felesége Éva, fia Szabolcs, és remélem, hogy nem fogok mellé, Szabolcs párja Tímea. Nem. Akkor Jánosra gondoljunk, akit múlt héten helyeztünk végső földi nyugalomra, 1946. április 19-én született, és augusztus 13-án hunyt el. A búcsúzásnál Márk evangéliumának egy ismert példázatát vettem elő, és mindjárt megmondom, hogy miért. Jézus azt mondja, hogy az Isten országa olyan, mint a mustármag, amelyik minden magnál kisebb, de amikor felnő, akkor nagy ágakat hajt, és árnyékában oltalmat találnak a madarak. Most János volt Magyarországon az árnyékolás technikának az úttörője. A Rolflex az tőle származik, és sokáig a nap ellenzőt, azt Rolflexnek nevezték, mint ahogy minden személyautót egy időben taxinak neveztek. Ő volt az, aki rendelt egyszer egy árnyékolót a kis kövi házához, ám de másfél évre vállalták a szállítását, és ő, mint tevékeny, aktív, fantáziával megáldott ember fogta magát és csinált egy kedve szerinti napellenzőt, és ez kedvet kapott azután gyártást indítani ennek a napellenzőnek a révén. És én azért is választottam ezt a kis igét, mert Szabolcs, a fia, aki átvette aztán most ezt a munkát, azt mondta, hogy olyan ember volt, aki nullákból építkezett. Jól mondom, Szabolcs, ugye? Nullákból építkezett, tehát a mustár mag, amiről itt én már többször elmondtam, hogy körülbelül akkora, mint egy porszem. És az ember nem is érti, hogy abban a kis porszem nagy, ez a fekete mustár mag, nem a általunk ismert sárga gömböcske, ami egy kisebb fajta bors nagyságával betegszik, amit szoktak az uborka elterésére használni. A fekete bors az ilyen pici, illatos is, aztán termését szeretik a madarak, és hát azon kívül pedig Jézus kiemeli ezt, hogy ez a kis semmiség, ez a kis minta ötlet, Istennek ez a teremtett találmánya, aztán odáig fejlődik, hogy az árnyékolásnak a hatalmas eszköze lesz. A nap jó, áldott a fénye, nem érne be a búza, nem lenne nap, és mi magunk is kedvetlenek lennénk, de valamikor túlzás a napnak az erősség, és ezért mondja a Biblia rége az örökké valósággal kapcsolatban, hogy nem nap lesz, hanem az örökké való tölti be közvetlenül azt a szerepet, amit mi itt a naphoz kötünk, és nem fog bántani bennünket a nap heve, sem a déli báb, mondja a költő, ilyen a Biblia, a déli báb ugye az is naptevékenységes, illetve hőség idején, és az embert megtéveszti, és forrás vizet látott, ahol semmi nincs, csak a levegőnek a mozgása. Szóval az örökké valóságban hát nem lesz szükség árnyékolás technikára, de azokra, akik itt ezen a földön mások számára oltalmat és védelmet jelenthetek, azokra igen nagy szükség van rá is. És János egy ilyen ember volt, nagyon jó kapcsolatteremtő képességgel, nagy igazság szeretettel, egyenességgel, és egyik tulajdonsága volt, hogy megmondta a véleményét nagyon határozottan és bátran, és ebben a képmutató világunkban ez az tulajdonsága érthető módon, tehát felületes ember számára megtökkentő módon inkább barátokat, barátságokat megerősítő volt, inkább barátságot szerzett a számára és tiszteletet, mint elhatárolódást és sértődést. Nyilván, ha ketten egy csodálatos nagy családot raktak össze, Éva ezt Pecsőrök családnak nevezte, hiszen ő is hozott két gyermeket ebbe a házasságba, és János is egyedül maradt három gyermekkel, közülük némelyek akkor már felnőttek voltak ugyan, de egy igazi meghitt családdá lettek. Tomi igazi apjának tekintette, még János vezeték nevét is fölvette. A nagy beszélgetések, a közös séták, a születésnapok, az asztali közösség, ami olyan meghatározó az embernek az életébe. Ezért mondja a búcsúzó Jézus az elszontyolodott tanítványainak, akik azt hallják, hogy a Mester el fog tűnni, mert nem akarták elhinni, hogy meg tud halni az ő Mesterük is, de Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjatok. Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, azt is megmondtam volna nektek, de elmegyek, helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ha helyet elkészítettem, eljövök, magamhoz vegyelek titeket. Szóval a mennyországot se tudjuk elképzelni, de ha van valami, amihez hasonlítani tudjuk, akkor az egyik, hogy ott nem bánt bennünket a napnak a bántó ereje. Ja, amikor Isten a világot teremti, az első nap a világosságot teremti meg, de a napot csak a negyedik napon. És ezért a Biblia magyarázók elkezdenek gondolkozni, hogy hát ha volt egy másik nap, de nem erről szól a történet. Nem fizika, nem csillagászat ez, hanem Isten közösséget vállal a világgal, mint egy belép abba a káoszba, abba a tóba, bóba, amely bőr és amely ben, azután ez a kicsi pont létrejön, amit Földnek nevezünk a világon belül. János nem volt a szónak abban az értelmében hívő ember, hogy mi erről gondolkodunk, de Éva azt mondja, hogy olyan volt, mint Eméje, aki megnézte a dolgok egyik oldalát, de foglalkoztatta, hogy mi van a másik oldalán a dolgoknak. Ez az egyrészt másrészt gondolkodás. És az egyik dolog, ami foglalkoztatta, hogy lehet, hogy egy ilyen sivár, sötét űrben egy ilyen csodálatos kis fénylő pontocska, kis hustármag, mondjuk így, mint a Föld létrejött. Ezt valaki akarhatta. És van ebben valami utánozhatatlan egyedi csoda. Hát így emlékezzünk Jánosra, jön az Úr vigasztalást Évának, Szabolcsnak, Orsolyának, Ambrusnak, Vivinek, Tomának, Lokáknak, Mátének, Sárinak, Leának és az itt lévő Júcsinak, aki képviseli a párokat is, Timert, Dóvid, Zoltán, Istvánnak is. Legyen a pihenés békés János számára a nagy utazó, most elment egy olyan messzeségre, ahonnan nincs ide visszatérés, de ez nem a semmi, hanem az örökké való haza, amely felé kicsikén mennyien sorvárgunk, és legyen boldog számára a feltámadás. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, mielőtt imádkozzunk.
Guletinunktól eltérve Isten szent igéjét Malakiás könyvének a harmadik fejezetéből olvassuk, illetve a negyedik fejezetnek az első két verszakát, ami így hangzik. Íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak rúgja. És ő, mint ötvös vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegen, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek Ura. Mert én az Úr nem változom, ti pedig Jákobnak fiai, nem emésztettek meg. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelésémtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek Ura, de azt mondjátok, miben térjünk meg? Vagy az ember csalhatjai az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalni téged? A tizeddel és az áldozni valóban. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. És megdolgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos föld élesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellenem. Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek Ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással, az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, mint kiki kedvez az ő maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kemény és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a izdalt túlkon. Ámen.
Köszönjük ezt a békés, csendes őszi időt. Köszönjük neked a veled és egymással való találkozás alkalmát. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani szent igéden keresztül. Áld meg az igét és áld meg azokat, akik hallgatják. Tudd ebben a csendességben és békességben. Mindenek előtt most ad, gondoljuk azokra, akiknek szívében gyász miatti szomorúság van, és azt gondoljuk a menekültekre, akiknek az élete további sorsa függ attól, hogy hogyan bánunk velük, és mit teszünk, amikor a kapuinknál megjelennek. Urunk, szent igéd figyelmeztet és megítél bennünket. Bajaink gyökere mindig valamilyen tőled való elfordulást jelez, és könyökünk hozzád a te irgalmadért, és azért az egyenes beszédért, amivel nevén nevezed elhajlásainkat, önzéseinket. Nem arra várunk, hogy te add mindenható támogatásodat saját rögészményünkhez, hanem hogy tepázz le szívünk gondolatait, és segíts minket az egyenes úton való járásban. Imádkozunk most Vicces nénivel Margitért, aki talán jobban van, amerikai barátnőjét, Zsuzsáért és férjét Zoltánért, aki műtét előtt áll, segíts meg, kérünk őt. Péterrel hálát adunk a családjáért, a egész nagy drága családért, akik együtt vannak most egy szép esemény miatt. Itt de gondolunk Évára és Zsuzsára, akik nem lehetnek most velünk, vagy igaztalást velük gondolva, és elég ő számára is kérünk erőt, gyógyulást. Évához Sárita és Endrébe gondolunk, akiknek tegnap volt az esküvőjük, áld meg közös életünket, és gondolunk Ibolyára és Gyulára, erősít meg Gyulát a betegségében. És kérünk téged Erzsébetért és Istvánért is, áld meg őket, tudunk. Zolival, Majzsai Tamásra gondolunk, aki most ünnepelte a 60. születésnapját. Köszönjük, amit rajta keresztül végeztél eddig, és amit még tartogatsz az ő számára. Felkább a menekültekre gondolunk, és imádkozunk lelked erejéért, bátor emberekért, hogy a döntéshozókat próbálják meg befolyásolni arra, hogy megegyezés szülessen, okos, tisztességes beszéd, szabaduljunk meg a gyűlölet kampánytól, belekülképpen azokra gondolunk, akiket érint a dolog, akik hátra hagyták javaikat, vagy minden pénzét éve menekülnek, könyörülj rajtunk. Judittal gondolunk testvérére Miklósra, és rokonaira, Mojzsére és Sárára, akik Izraelből jöttek Rosh Hasanah és Jom Kippur miatt, és imádkozunk zsidó testvéreinkért és a zsidó új év alkalmával, te áld meg a közöttünk lévő zsidóságot is, de Izraelben is áld meg te népedet békességgel segíts meg, te sikeressé. Imádkozunk azért a szíriai asszonyért, aki balesetet szenvedett. Segíts meg őt, hogy jó döntést hozhasson. Aktival a rendőrökre és katonákra is gondolunk, akik valamilyen parancsot teljesítenek, és nagy erőfeszítésekkel próbálják végezni. Mindezt, amit tőlük kérnek, áld meg őket józansággal, és segíts őket, hogy a lelki ismeretükre is tudjanak olykor bátran hallgatni. Sárikával tisztán látásért, emberségért, bölcsességért imádkozunk, főleg azok számára, akik törvényeket alkotnak. Ittes nénivel Andrásra gondolunk, aki a foci csapattal Amsterdamban van. Erikával kérünk téged a hajléktalanokért és a szenvedélybetegekért. Segítsd az őket, támogatókat és a gyerőt fejthelyzetben lévő embereknek a talpra álláshoz. Istvánnal, Randopi Katára gondolunk, akit elvittél az elmúlt héten, hogy vigasztalást szeretteinek. Legyen az ő élete bekötve az élő kötelékébe. Hívj fel Krisztiánra, Marianra és családjára. Gondolunk és vele is imádkozunk Andrásért. Úrunk, és még egyszer hadd emlékezzünk felnőtted, Deák Jánosra adjunk hálát az ő életéért. Gondoljunk a szerető fényre, a nagyszerű példaadó családapára, kitűnő barátra és a nagyszerű szakemberre, akinek oly sok ötlete volt, és aki, ha nem is elméletek szintjén, de a valóságban az életével követte a te akaratodat. Áld meg az ő emlékét, és áld meg a családját, feleségét, gyermekeit, a mai családot, a gyermekek párját, az unokákat, az édes kuszis unokákat, vagy kérünk a te kedves barátodnak és a mi társunknak, embertársunknak is, Jánosnak békés pihenést és boldog feltámadást majd. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szentelkessében a teheve. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami minden napi kenyerünket ad vendégünk ma, és bocsássunk a vétkeinket, illetve mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem vigyük el kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves gyülekezet, a helyükön elfoglalva 559. énekünket énekel, úgyhogy 59. énekkel készüljön az idejünket is.
Thank you.
a tigéjét és felvételről hallgatott gyülekezet, Isten szent igényét ma Jeremiás próféta könyvének a 31. fejezetéből, a 3. vers második feléből olvasom, így hangzik itt a szent ige. Eszünkben is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szeretelek téged, azért terjesztettem Bereán az én irgalmasságomat. Kedves gyülekezet, azért választottunk más olvasmányt, és én is ezt az igét, mert ahogy Judit az imádságban kérte, említette, zsidó testvéreinknek ma most kezdődik az új év, Rosh Hashanah, aztán jönnek a bűnbánati napok, 10 nap, és akkor Yom Kippur, az engesztelés napja következik be, és méltó, hogy mi is erre gondoljunk, az első nap Sámuel proféta születéséről szoktak olvasmányt olvasni a zsinagógákban, és a második nap igéje Jeremiás proféta könyvének a 31. fejezete, ahol is egy 20 vers körülbelül, ebből ragadta ki én ezt a kis mondatot, ami ennek a szavasznak egy fontos, meghatározó része. És akkor csak néhány mondatban hadd emlékezzünk arra, hogy mi is ez a Rosh Hashanah és a Yom Kippur. A Rosh az fejet jelent, és az év feje, az év első napja, egyes gondolkodók szerint a világ teremtésének a napja is. Tehát Rosh Hashanah volt kezdetben, amikor Isten azt mondta, legyen világosság. Az is egy, és onnan kezdődnek ezek az ünnepek, mondják egyes gondolkodók. De a későbbiek során az ember történelmében egyre inkább szükség volt mindig valamilyen fajta újrakezdésre. Gondoljunk csak arra, hogy mi is december, a szilveszter és a miatt jutott a szeptember eszembe, mert szöszöbb. Szóval december 31-én, szilveszter napján biztos, hogy életünk során már tettük olyan fogadalmakat, hogy januártól valami új kezdődik. Aztán meglepetten tapasztaltuk, hogy minden megrázkódtatás nélkül mentünk át az új esztendőbe, egyesek üvöltöttek, mások tehát mindenféle rakétát lövöldöztek szerte szét, mindenki ordítozódtak a harangok, de ettől függetlenül január 1-én leszámítva a fáradtságot, vagy a másnaposságot esetleg nem történt semmi különös. Ha nem jelölte volna valaki ki, hogy ez legyen a szép első napja, akkor nem vennék tulajdonképpen észre. Mégis, mikor Isten, mint mondtam, a negyedik nap az égi testeket a teremtés történetben megteremtette, akkor két feladatot jelölt ki a számukra. Az egyik, hogy világítsanak. A nappal a hold éjszaka a maga sápadt fényével, ami visszatükrözi a napnak a sugarait, de mégis ad egy kis tájékozódást, de hogy a hold és csillagok is mutassák az időt az ember számára, és nem csak az időt, hanem az ünnepeket is. Ünnepek kevesebben vannak, mint a munkás napok, ugye a szombat is, vagy a vasárnap is ünnep, a számunkra ilyen alap ünnep nap, de azon kívül megállunk az év 365 napjában. Ez is egy ilyen megegyezés, hogy mennyi időre bontjuk, mennyi napra bontjuk az időt, de még megállunk közben, hogy kicsit rendezzük a gondolatainkat, meg magunkat, úgy rendbeszedjük. Ilyenkor nem végzünk kötelező robotmunkát, más ruhába öltözünk, másféle ételeket eszünk, és ezzel jelezzük, hogy valahogy megszenteltük a többi nap közt az ünnepet. A megszentelés az nem valami elvont vallásos dolog, hanem csak annyit jelenti, hogy elkülönítjük. Nem olyan, mint a többi. Kicsit más. Elkülönítjük a többi egyforma közül, kiemelkedik. Piros betűvel vagy számmal szoktuk jelölni. Mert vannak olyan naptárak, amikben piros számmal jelölik az ünnepeket, más szín, nem fekete. Fekete-fehér, hétköznapi, szürke, nem. Színes, mert valami fontos dologról van benne szó. De, mint mondtam, az Isten azért is rendelte ezeket az ünnepeket, hogy újkor megálljunk, és a lelkünket is ünneplőbe öltöztessük, és rendbe tegyük. Nos, a zsidó új év, Rosh Hasonó, az a bűnbánatnak a napja. Ilyenkor bűnbánatot tartunk, és azt képzeljük magunk elé, hogy Isten előtt elvonulnak a népek. Ez nem csak a zsidóság ünnepe. Azt tanítják zsidó testvéreink nagyon helyesen, hogy ez az egész emberiségnek tulajdonképpen az ünnepe lehetne, mert ilyenkor a népek elvonulnak az örökké való előtt, akit hát földi fantáziával úgy képzelünk, egyrészt egy pásztor, akinek a botja alatt átvonulnak a bárányok, és számolja őket, amikor Dávid azt mondja a 23. Zsoltárban, hogy a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem, mert nem azért tartja a pásztor a botot, hogy megverje a bárányokat, szerényeket, hanem vigasztalja őket, rendet tart vele, köztük a kis kapu is azért van, hogy azzal kapja el azoknak a bárányoknak a lábát, akik megfelelkeznek magukról, de a páncája sem a verésre tartotta itt, hanem arra, hogy azzal számolja a bárányokat. És tudjuk, hogy ha a százból egy elvész, minden kockára tesz a pásztor. Ott hagyja akár a 99-et, és megy az egy elveszett után. Nem tud lemondani egyről sem. Nem mondja, hogy a hiba határon belül van az az egy, hát megette valahol egy farkas vagy egy oroszlán, hát majd a legközelebbi szaporulatnál erre gondolni fogunk. Nem, hanem addig megy, amíg bizonyítékot nem talál. Akár csak egy fület is, ez így volt régen, hogy a pásztornak el kellett számolni. Nem mondhatod, hogy azt, hogy a farkasok megették. Hát hol a füle? Mert azt nem eszi meg a farkas. Tessék ne szolgáltatni legalább a fülét. Tehát a pásztor nem nyugszik bele, hogy egy is elvész az ő bárányai közül. Szóval ilyenkor átmennek a népek az örökkévaló pálcája alatt a zsidó felfogás szerint, és valahogy számba veszi őket ide vagy oda, tereli őket. Zsidó vallásos fantázia három könyvet lát az örökkévaló előtt, amiben a kifogástalanul jók kerülnek az egyikbe, a másikba azok, akikkel komoly probléma van, akik hát nem kerülnek a jók közé, őket rosszaknak nevezzük, és sajnos ebbe a könyvbe a bibliai hitelnek szerint a vezető emberek és a példát adni hivatott papok kerülhetnek elsősorban, akik számára nem nagyon van remény, mert ők többet várnak. Tehát azok a papok, akik irgalmatlan dolgokat mondanak, vagy nem úgy élnek, ahogy vizet prédikálnak és bort isznak, használjuk ezt a kifejezést is, azok sajnos ebbe a második könyvbe kerülnek. És a harmadikba kerül az elképzelés szerint a többség, ezeket közepeseknek nevezik általában, akik valahol úton vannak. És ezért várunk bűnbánati napok alatt Jom Kippurig, mert az örökkévaló csak tartja a ceruzáját. Nem ír be semmit még, és rajtunk múlik, hogy bekerüljünk-e az első kötetbe, mert nem akarja az örökkévaló a mi vállunkat. És ezért a megtérés ünnepének is nevezik az új évnek az ünnepét. Ezen a megtérés ünnep másnapján hangzik el Jeremiás proféta könyvének az 31. fejezete, amiből ezt a kis mondatot kiemeltem, amiben három dologra szeretném felhívni a figyelmünket. Nem csak az idő rövidsége miatt. Az egyik, ez az örökkévaló szó. Ez olyan nagy teret jelent nekünk, mert mi számláljuk a napunkat, napjainkat. Sőt, azt mondja a 90. Zsoltán, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy bölcsen döntsünk. Mi számlálhatjuk napjainkat, ami napjaink 70 esztendő, vagy ha feljön 80, nagyobb része nyomorúság és fáradtság, ráadásul gyorsan tovább, mint ha repülnénk, mondja a 90. Zsoltán. Mi számlálhatjuk a napjainkat, és ez önmagában nem baj. Jó, ha az ember tudja, hogy körülben mettől meddig terni a dolog. Nem szoktunk örülni annak, hogy a letedik, de lehet ezt bölcs szívvel és reménységgel tenni. Azt mondja egy helyi pálapostól, hogy szeretném, ha nem úgy gyászolnátok, mint akiknek reménységük nincsen. Nem a halál az Isten. Nem ott érnek véget a dolgok. Isten maga lenne a halál, ha ez így volna. De ha halál lenne, akkor egyáltalán beszélhetnénk-e bármikor is az életről. Mert a halál egyet akarhat, a pusztulást, és az életet nem akarhatja, de mi újra és újra ahhoz térünk vissza. Annak a művét csodáljuk, akinek élet és halál, elmúlás, születés, újjászületés, megtérés, mind-mind a hatalmában és befolyása alatt van. És őt magát is örökké valónak szoktuk nevezni. Egyetlen ilyen személy van, nem hiszünk több örökké valóban. Egy örökké való van, és azok örökké valók, akik vele érintkeznek, vagy egy másik megközelítés szerint, akik ő benne vannak. Az egész világot is így képzeli el az ember, ha mindent betölt, és kitölt Isten az egész mindenséget, akkor van valami, ami rajta kívül esik. Ő benne élünk és mozgunk és vagyunk, idézi Pál apostol az aténi filozófusok között az egyik gondolkodónak, a korabeli gondolkodónak a mondását. Igen, valahogy az örökké valóról így gondolkodunk, hogy az ő álma, az ő kreációja, kreatúrája, vagyunk mi mindannyian. Ő alkotott bennünket, és azt akarja, hogy örök életünk legyen nekünk is. No, ami hol is, hamu vagyunk. Ő által a teremtetvény. Szóval az örökké való kifejezésnél, mert erre a most igényben előforduló örökké való szóra nem a kivel kérdezünk rá, noha az Isten is örökké valónak nevezhetjük, hanem inkább ilyen kérdésekkel, hogy mióta, mennyi ideig, mert azt mondja, hogy örökké való szeretettel szerettetek, szerettelek. Mikor kezdtél el minket szeretni? Meddig fogsz minket szeretni? Ez a kérdés van itt, ebben az igében. Nos, azt mondja Jeremiás szája által, vagy betűje szerint, mindenható Isten, hogy örökké való az ő szeretete. Másutt a Bibliában is több helyen ezt állítja a Biblia. Tehát amikor a világot teremtette, örökké való szeretetével teremtette ezt a világot. Amikor elgondolta az ember életét, nem a halálban, a pusztulásban gondolkodott, nem abban, hogy lejár egyesek szavatossága, és akkor jönnek az új darabok ki a bűhelyből, ugye a bögre is egy elrepett fülét veszti, aztán képek amortizálódnak, ilyen szavakat használunk, a gyerekek játékai is egy idő után már elajándékozhatatlanok, rágták, dobálták őket, hogy már hiányzik a mackónak a lába, szőre kihullott esetleg, már nem méltó arra, hogy valakinek odaadjuk, hogyha megunta a gyerek. Szóval újabb darabok válnak szükséges, és én is egy örök ezen a földön. Nincsenek örök dolgok, unandóság van itt, és valahogy ennek a világnak a báját és a szépségét éppen ez az egyediség is jelent, hogy egy pillanat alatt minden megszűnhet, de Isten minden mögött alapjában véve az öröki valóságban gondolkodik. És ez nem úgy van, hogy valaki akarja ezt, valaki nem akarja, és akkor egyiknek adja az Isten, másiknak nem adja. Mindenkinek felkínálja a mindenható és örökké való Isten ezt a lehetőséget, hogy szerette Isten a világot, mondja egy jól ismert új szövetségi János evangéliumából való mondat, hogy az ő egyszerű fiát a pöleti ízben el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ez a nagy igaztalása a Bibliának, és persze, amikor az ember a földi szenvedéseit látja alapvetően, a veszteségeit, hogy itt mindig az erőszakos zsarnoki természetű emberek jutnak igazán előre. Az egyik Zsoltárban Dávid is azt mondja, hogy nagyon elkeseredtem látva a gonoszoknak a szerencsét, és ez egészen addig tartott, hogy be nem mentem a templomba, és rá nem jöttem, hogy nekik nincs örök életük. Tehát ők sajnos abban a második kötetbe kerülnek. Nem túl nagy vigasztalás persze nekünk, hogy itt tombolnál és mindent igyekeznek megkaparítani és megszerezni és megrontani másoknak az életét, de nem terjed ki az örökké valóságra, elmúlik a gonoszok hatalma, időnként örülünk a zsarnokok bukásán, és várjuk is, olykor ezt a pillanatot, annak, akik tesznek is érte valamit. De Isten örökké való szeretete, sosem gondolt másként a világra, sosem gondolt rá. Itt vagyok persze azt a kérdést, hogy miért van akkor szenvedés ezen a földön. Itt vannak betegségek. De nem tudunk ezektől a gondolatoktól szabadulni, ha Isten örökké való szeretettel szeret. Mi fáj? A csont, a szív. És átvitt értelemben is a szív. Igen, ha Isten teremtett mindent, akkor a könnyeket is Isten teremtette. És nem egyszerűen azért, hogy olajozottabban mozogjon a szempolyó a maga üregében, mert az is egy baj, hogy a bűkönnyet kell használni. Nem csupán elteremtette Isten, hogy a vízben jól fusson ez a bolyó is, hanem ő teremtette a bánatot is. Igen, ő teremtette a bánatot is, és csak ígérete van arra, hogy egyszer eljön a pillanat örökké valóságban, amikor nincs többé bánat, könny, búcsú és elvállás, mondja a Szent Ige. Szóval nem is tudjuk igazán felfogni az időbeliségét ennek a szónak, de a második kifejezésre rátérve valamit kezdünk sejteni arról, hogy mit akar itt a Biblia kifejezni. Tegnap Sári és Vandi összeházasodtak, két helyes fiatal, és úgy szoktuk mondani, hogy örök hűséget fogadtak egymásnak. Pedig azt is mondták közben, hogy még a halál nem bánkodik. Tehát nem örök ez a dolog, de mégis használjuk ezt a kifejezést, mert így mondja az énekek éneke, erős a szeretet, mint a halál szerele. Eloldhatatlan tűz, mint az Úrnak a tüze, mondja az énekek éneke. Szóval, amikor örökké való szeretetben kezdünk gondolkodni, akkor valamit érzékelünk arról, hogy ez ez már-már időn kívüliséget jelent. Azt mondta az előbb, hogy a teremtést Isten a világossággal kezdi, de nincs még idő. Tehát valami idő feletti ragyogás ez. Valami idő feletti szeretet, ha ezzel a szeretettel alkotta meg Isten a világot, és ugyan mi tudjuk, hogy a mi szeretetünk olykor kihűl, csalunk néha, vagy megbántódunk, vagy feltételekhez kötjük a szeretetünket, és ha az nem teljesül, akkor mindenki megérti, hogy abba hagytuk a szeretetet. Szeretünk az illetőt, de hát most már nem szolgál rá arra, hogy továbbra is szeressünk, túl sokba kerül nekünk ez a szeretet, még ilyesmit is szoktunk gondolni. Az illető lerágta rólunk azokat az értékeket, amelyek még tartott a szeretet, és most már elfogyott. Elfogy ez az ember szeretet, ez a humanizmus, hogyha valami egyéb szempont kerül elő a politikában is. Humanisták volnánk, de elfogy ez, és a medence csontját tölt az, hogy mehet a rácsok mögé, függetlenül az, hogy nem tud megmozdulni, inkább, mint hogy őt valami kórházba szállítja. Tehát azt is nehezen tudjuk elképzelni, hogy milyen az örökké való szeretet. De Isten az, aki ezt választja, Isten az, aki ebbe bennünket is bevonhat, és akkor a harmadik szavunk. Ezért, hogy is olvastuk, ezért terjesztettem reát az én igazságból. Nagyon nehezen érthető ez a kis félmondat, mert az előtti szövegben ez úgy van, hogy ezért vontalak magamhoz, vagy mondok egy másik szót, amit talán még jobban ismerünk, ezért öleltelek magamhoz szükségesen. És én most még a vonzásról, illetve az ölelésről hadd mondjak néhány gondolatot. Tehát Isten a örökké való szeretetében vonz bennünket. Iva azt mondta, hogy János milyen terjeként volt kíváncsi arra, hogy vajon hogyan lehet másféleképpen is megközelíteni a dolgokat, mint amit a racionalitás először sugall. Ezt mi Isten vonzásának nevezzük. Azt, hogy ő vonz. Jézus maga azt mondja, hogy hozzá sem jöhetne senki, a Isten nem vonzaná. Most ismerjük a játékot végig, amikor kirakjuk a vágyomest az asztalra, és közelítünk egy fényes tárgyhoz, akkor megmoccan, aztán hirtelen, mint egy oda rohan a mágneshez, és összecsaptan a mágnesre a dolog. Nem tud ellenállni ennek a delejes hatásnak, az a fénytár, így van kigondolva az egész. Tehát hozza őt valami ellenállhatatlan erő, megpróbál most természettudományos szavakkal leírni és meghatározni, és azt mondja egy igény, hogy az én örökké való szeretetem ez a mágnes. Nincs más vonzás. Tehát aki az érdeket próbálná ide behelyettesíteni, hogy azok, mint a sátán mondja jogkönyve elején, hogy azért tisztel téged jó, mert mindenféle jót adtál az életében, gazdagságot, egészséget és így tovább. De ha elvesszük ezeket a dolgokat, meg fog téged átkozni. Erről a vitáról szól jogkönyve, mert nagyon nehéz könyv, szenvedésről szóló nehéz könyv, és nem is kapunk igazi magyarázatot a szenvedésre, de erre találni igen. Hogy létezik-e olyan szeretet, amiben nem az érdek dominál, ami nem fogy el, hogyha az érdek megváltozik, ami erős vonzás, ilyen az ölelés, ilyen a szerelem is, amire nincsen igazi természettudományos magyarázat. Nincsen. És azt látjuk csak, hogy az abban a biztonságban, amit az ölelés jelent, másképpen viselkedik az ember, mint amikor szemben állnak a felek egymással. Igen, harcolunk önmagunkkal, az örökkévalóval is, aki megpróbál vonzani bennünket, félünk, hogy megsemmisít, félünk, hogy akaratunk ellenére visznénk ez valamit, ami nekünk nem tetszik. Valahogy a szerelemben is így kezdődik először, a felek akár taszíthatják is egymást, és a vonzás, ha erősödik, akkor ebből egy ilyen nagy összecsattanás, vagy összeölelkezés lesz. Most örökkévaló szeretettel próbáltalak vonzani, semmiképpen nem taszítani, semmiképpen nem azt üzenni, hogy én mindenkivel leszámolok, aki nem tudja a hittant, vagy valami egyéb feltételnek nem felel meg, szeretnélek magamhoz ölelni. És azt akarom, hogy ebben a biztonságban, ebben az árnyékban, mert ilyeneket mond a Biblia, az Úr szárnyainak az árnyékába akar bennünket elrejteni a napheve és az ellenség elől. Ez az én szándékom, ezért terjesztettem rám az én irgalmasságomat, mondom, ez egy véges kifejezés, de erről van szó. Az ölelés nem fáj, az ölelésre nagy szükségünk van arra biztonságra, amit ez jelent. És most hasonlónak is mondom, nem az ítélet, az üzenete. Akkor is, hogyha félelmes napokról van szó, egyfelől érzékeljük, hogy milyen félelmetes lenne az Isten, ha le akarna számolni velünk, ez a mindenható világokat teremtő Isten magához akarja ölelni a porszemet, hogy neki is örök életet adja, mert ez a legkevesebb és a legtöbb, amit ő adhat. Neki örök élete van, és mindenki szeret, akkor ahogy Pál mondja a Római Levél 8. részében, nem vagyok róla győződve, sem halál, semmi élet, sem jelen való, sem jövendő, nem választhatnak el Istennek a szeretetétől, nem választhatnak el, nincs más szándéka a mindenhatónak, mint hogy eddig az ölelésig eljussunk. Amen. Imádkozzunk most, mielőtt is mindeztetünk.
Van Istenünk, hálás szívvel jövünk Te hozzád, hogy Te a szeretet és a kegyelem Istenem vagy, és Te örökkévaló szeretettel szerettél minket, és szeretsz most is. Szeretnénk hozzád jönni bűnbánattal, beismerve a saját hibáinkat, és hálás szívvel, hogy Te ezek miatt nem elvetsz minket, hanem vonzani akarsz és átölelni. Köszönjük, Teremtő is vagyunk, hogy Te csodálatos és végtelen hatalmaddal megalkottad a világ mindenséget, és világító testeket és a világosságot, és Te fényt és ragyogást akarsz vinni a mi életünkben. Segíts, hogy mi is ezt tudjuk továbbadni, visszatükrözni azoknak, akik körülöttünk vannak, akiket Te is, Te különösen a kegyelmeddel veszel körül és irgalmasságoddal. Köszönjük, hogy különleges, nem látsz minket, nem csak egy porszemnek, pedig az egész Föld is csak kicsi világ mindenségben, és mi magunk is, de köszönjük, hogy a Te kiváltságodban, a szeretetedben részesülhetünk. Hát megkérünk az előttünk álló napokat, hogy vigasztalást a gyászolóknak, békességet és örömet
mindannyiunkra. Amen. Amen. Helyünket elfoglalva a 334. dicséret első versét énekeljük. Még egy kedves kötelességünk van ma. Két kisgyermeket hoztak szüleink, keresztszüleink ide, akiket kicsit megváltoztatunk. Elnézést kérjük tőlük, hogy a keresztségre részesítsük őket. Kérem a szülőket, keresztszülőket, valamint úgy, ahol a lovak környékén még egy kis lányzat a akkor együttetjük őket, akkor az ének alatt jöjjenek ide előre, és akkor fogadjuk el őket szeretettel a közösségben. Tehát a 334. dicséretnek az első versét énekeljük, ha addig nem kerülnek elő a gyerekek, akkor a másodikat is énekeljük. Az első verset. kis horgocskák tartozhatnak a sziklákba. A víz üzenete, az életadó víz, ami bemegy az elszállt területekre és kizöldül a vidék, a víz, ami megmos és tisztává tesz. Ezek a gondolatok vannak benne a keresztségben is. Semmi nincs benne, ami mondom, valamitől elválasztaná, elszakítaná, aki máskor gondolkozik, az nem a bibliai üzenetet követi. És mi is most így szeretnénk, ami úrunk szeretetéhez, hatalmához, biztonságos jó indulatához odakötni ezeket az édes gyermekeket is. Amikor most Isten rendelése szerint megkereszteljük gyermekeket, vallást szoktunk tenni a hitjükről. Ilyenkor az apostoli hitvallást mondjuk, amit hiszek egy néven ismer a világ. Én elmondom a gondolatait, és kérlek benneteket, hogy válaszoljatok szívetek szerint, egyetértetek vele. Tiszteljen Istenben, a mindenható atyában, mennek és föld megteremtőjében. Tiszteljen Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a gurunkban. Tisztek a megszentelő Szentlélekkel, amely egy keresztény egyházat képít, hiszitek el, kérdezett. Igen, és meg kéne, hogy kérdezzel, de vagy egy másik kérdésnél keresztül, hogy kérdezem, akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztségben részesüljenek, amely azt üzeni, hogy Isten gyermekeivé fogadja őket, akarják. Vállaljátok el, hogy a kezdetás segítségével gondoskodtok a gyermekek kívül felnőtté növekedésével. Vállaljátok el. Most külön téged meg kell kérdezni, hogy akarod. Nézzük meg, hogy mi van. Akarod. Gyere, nézzük meg. Külön. Gyülekezetet kérem, hogy állj. Legyen ennek a gyermeknek a neve. Mi a neve?
Anna.
Anna. Megkeresztelek téged az Jánnak. Mindenható és örökké való Isten, köszönjük a te kegyelmet, Annát. Köszönjük az ő életét, köszönjük azt a bizalmat, amivel felé fordultál, és amivel végig fogod őt kísérni élete útján. Áld meg, hogy napsugara legyen az ő családjának, szenteld meg az életét, őrizd meg az ő útját. Amen. És ennek a gyermeknek mi legyen a neve? Nóra. Ha már Anna megmondta, Nóra, én megkeresztellek téged az Atyának, hívnak Szentléleknek nevében. Amen. Mindenható és örökkévaló Isten, köszönjük neked Nórát. Áld meg az ő életét, segíts meg, hogy az úton, amin haladni fog, majd áldás és örömök keletkezzen mindannyiunk számára. Adj neki sok örömök és békességet. Amen. Jézus ezt mondta, aki egyet befogad, de kisgyermekek közül engem fogad, de ezért mi most szeretnénk befogadni Annát és Nórát, körbe sétálunk itt, és mindenki befogadhatja. Jó? Akkor a megszólal az orvon elmondja. Tetszik bírni, vagy segítsen? Jóli, ha jössz hozzá? Anyika is. Thank you.
foglalni még egy kicsit.
Nagyon édes életéket. Amen. Megkezdett élet utolsó